akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 96. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljetek minden népek! És amíg kikeressük a következő énekünket, 323, az első négy versét fogjuk énekelni, a 66. Zsoltár dallamatát ismerős. Elmondom, hogy a mai Isten tiszteletünk az egy kicsit más, mint a megszokott. A cserkészek itt ülnek az első sorokban együtt, és ők szolgálatot vállalnak, mi azt jelenti, hogy igeolvasásban, éneklésben, a fogadásban, hiszen aki bejött, az ugye találkozott velük, énekeskönyvet kapott a kezébe, illetve az Isten tisztelet után szeretett vendégségre hívjuk a gyülekezetet, ugye, ami módon rendszeresen történik, ahol beszoktuk osztani, de az első sorba ismertek még. És most a mai napon, mivel ők szolgálnak a templomba, a szeretett vendégséget is ők készítették el, és bonyolítják le, várják szeretettel a gyülekezetet, szolgálatokat előre is köszönjük, és időnként majd találkozunk velük ilyen hasonló módon a Isten tiszteleteken és a templom körül, amúgy is találkozunk velük, de ilyen szolgálatban, hogy egy kicsit a gyülekezet és a cserkész csapat egymáshoz közelebb kerüljön. Tehát a 323. énekünk, Dicsőség a magas mennyekben.
Thank you.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a Máté evangéliumának 13. részében, a 44. verstől a fejezet végéig.
Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, ha megtalál, elás, és örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talált, elment, mindenét eladta, és megvásárolta azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítőhálóhoz, ami mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve kiválogatják a javát edényekbe, a hasznavehetetlen pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválogatják az igazak közül a gonoszakat, és tüzes kemencébe vetik őket. Lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Azok így feleltek. Megértettük. Ő pedig azt mondta. Ennél fogva minden írás tudó, aki megtanulta, milyen a mennyek országa, hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által örömöket kereső, sőt hajszoló világból jövünk ide az igaziért, a mennyeiért, amelyet tőled kaphatunk. És aki egyszer megízlelte a te országodnak örömét, az nem kíván másfajta örömöt magának. Köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, és itt vagyunk együtt, kinyithatjuk a szívünket, és te megtisztítod azt azért, hogy aztán megtöltsed a te ajándékaiddal. Magunktól erre nem vagyunk képesek, mert ragaszkodunk mindenfajta régihez, ragaszkodunk a megszokotthoz, sőt, ragaszkodunk a bűneinkhez. Tisztíts meg bennünket, Urunk Istenünk, szent lelkeddel és ígéddel. Fogadd el a mi áldozatunkat, amellyel te hozzád jövünk, és áld meg bennünket te kegyelmeddel, a te irgalmaddal, amelyet megmutattál te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, mindnyájunkért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket, gyertek csak bátran, úgy lesz a gyerektanítás, hogy helyben maradnak majd a gyerekek, és megvárják, vagy kijönnek a cserkészek utána énekelni, és együtt mennek ki, amíg az ige hirdetések köszönő éneket énekeljük. Fogjátok meg egymás kezét. Úgy, gyere, és akkor egy rendes korrektet fogunk most köszönni, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szeretném megkérdezni, hogy legalábbis gondolom az iskolában most mindenféle ilyen mulatságok vannak, milyen idő van most, hogy nevezik ezt? A katolikus iskolában lévők, azok mindjárt mondják, hogy farsang ideje van. És voltatok már ilyen farsangi bulin? És be voltatok öltözve? Mibe? Szagy halljam már. Aki volt már beöltözve az idén valami, de mibe volt beöltözve? Meg mered mondani? Hangosan mondjad bátor. Mi voltál? Indián. Jó, ez nagyon jó. Ott arra felé. De mibe voltál már beöltözve? Busónak? Ó, nagyon szakszerű ez a dolog, ez nagyon gyanús nekem. aztán menjünk tovább. Ki volt még már így beöltözve farsankor? Te miben voltál? Na itt van fantázia. Ezt hogy csináltad? Megmondom, hogy minek volt beöltözve. Túros palacsintának.
Önök? Még nem volt.
Még nem volt? Na, ki volt beöltözve? Tavaly be voltál öltözve. Minek voltál beöltözve, Barna? Minek? Töknek. Ez egy őszinte ember, igaz? Na, még egyet mondjatok, ha valaki volt már beöltözve. Pókember, senki? Ne, Batman? Gyerekek, meg vagyok nyugodva. Na, most már csak egy kérdésem van, mert most az egész idáig ilyen kis gyalogmenet volt, és gyanútlanul mindenki elmondta, hogy minek öltözött be, hogy vajon mit gondoltok, miért annak volt beöltözve? Na, erre varják gombot. Kemény voltál túros palacsinta?
Ezt
találtuk
ki.
Te, ezt
találtuk
hát ezt én értem, de miért azt találtad ki? Miért nem tündérkirálynő voltál? Nekem nagyon tetszik a túros palacsinta, de milyen önismeret van e mögött, hogy szóval én egy túros palacsinta vagyok. Hát nézzük meg, ez is finom, igaz? Sokan szeretik, nem? Nagyon finom, ami benne van. Ugye a túró mindenféle töltelékkel, és akkor megsütik, csodálatos illata van. Hát nem kell nekünk beöltözni tündérkirálynőnek, nem, mert egy túrós palacsinta sokkal szebb meg jobb, mint egy király. Igaz? Na, így van ez, tehát ki mit szeret magára ölteni, egy kicsit az van az ő lelkében, igaz? Tehát jól gondoljátok meg, hogy milyen farsangi ruhát öltitek magatokra. De ez ilyenek, ezek jók, amiket itt hallottam. Na, köszönöm szépen, most nem mentek, mondjad. Nem nagyon hallom, amit... Mit?
Csináltunk azon fordítottam.
És az mi?
Keresítem, hogy fordítani.
Ja, fordított almást csináltak már.
Fordítva találják.
És fordítva? És mi, hanyat fekveszitek? De hogy... Nem azért. Na, jól van. Akkor most köszönöm szépen, most egy nagyot köszönjetek, de itt maradtok, megvárjuk a cserkészeket, kijönnek, énekelnek, és azután megyünk el, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Igen, és akkor kérném most a cserkészek szolgálatát, mert irányítsátok a gyerekeket, hogy hogy álljanak, hogy elférjetek. Két éneket fognak most énekelni nekünk. Ide álljatok előre. Gyerekek, menjetek oda arra az egy oldalra, köszönöm, úgy, ügyesen, jó? Ja, milyen már jó, menjetek csak, jó? Köszönjük szépen! De még a helyükre mennek a cserkészek, a kicsik kivonulnak, kivezetik őket a hitoktatók, mi pedig kikeressük a 171. dicséretünket, és énekeljük igehirdetésre készülve, megáll az Istennek igéje. Istennek igéjét olvasom, Máté Evangélium a 13. része, 44.-45. verseiben. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, elkezdtük, hát már végére is jutottunk ugye a Máté 13-nak a példázatok kapcsán, de talán elmondtuk az elmúlt alkalommal, meg bibliaórán is, hogy akkor példázatokról prédikálunk, akkor nagyon közel vagyunk Jézusnak az eredeti szavaihoz, gondolataihoz, és egyáltalán a képekben, hasonlatokban való gondolkodáshoz, beszédhez, ami közel áll a mi magyar gondolkodásunkhoz is, mi is szeretünk képekbe gondolkodni. Általában úgy kezdődnek Jézus példázatai, hogy hasonló a mennyeknek országa. Azt jelenti, és utána valami, hát nagyon ismert dolgot mond, olyan, mint a vetés, mint a taratás, vagy mint a halászat, tehát nagyon mindennapi tevékenységekhez hasonlítja, és ezáltal, hogy összehasonlítja a távoli, a nehezen értelmezhető, nehezen megfogható, egyszer csak közelivé lesz, és meg tudja ragadni gondolatainkat, a szívünket. Máténak a két példázatait, úgynevezett iker példázat, az Isten uralmáról, a mennyek országáról beszél. Ez az uralom eljövendő és végső kiteljesedése bizonyos, mint ahogy a nap fel kell, olyan biztosan eljön ez az ország, de már itt és most elkezdődött az Isten uralma Jézus Krisztusban, jelen van, azt mondja Jézus, az Isten országa közöttetek van, általam, én bennem és én általam közöttetek van, már elkezdődött, egészen közel jött az Isten uralma, ő benne csodálatosan mutatkozik meg az Isten hatalma és szeretete az ember iránt, és ez a drága kincs tulajdonképpen az Jézus Krisztus élete, kereszthalála, tanítása, szenvedése, feltámadása, a megváltás maga, ez a drága kincs, ezt kell megtalálni és mindent odaadni érte. Ez azonban mégsem egyszerűen elhatározás kérdése. A drága kincset, az Isten uralmát, magát, az urat, azt nem lehet csak úgy adni vele. Mostantól kezdve, akkor én is most valahogy átveszem ezt a kincset, ezt csak maga Isten adhatja. Ő adhatja önmagát nekünk, ő pedig belerejtette az ő jelenlétét, irgalmasságát az Úr Jézus Krisztusba, az ő rendkívül és csodálatos emberségébe, ebbe a világba, ahol mi élünk, ezért rendkívüli érték és egyben elrejtett kincs egyszerre, és ezt a kincset meg kell találni. Ez előttem van a kincskereső alapja, ugye néha szoktuk látni ilyen ismeretterjesztőkben, ugye a mai modern ember megy az elektromos kütyűvel és keresi a strandon a kincset, talál is rendesen, mert elszórják a jegygyűrűt, a karperecet, a nyakláncot, ő meg csak vadászgatja szépen össze. Tehát nem egy idegen gondolat ez, hogy valaki talál, mások meg régészeti területeken garázdálkodnak, ugye, és találnak. Miért? Mert tele van valóban a föld, különösen olyan helyeken, mint például Palesztina is, ami ugye az Észak, ugye, Babilon és a Perzsa birodalom, aztán a Görög birodalom és Dél-Egyiptom között feküdt, ez volt a hadi út. Tehát ott az emberek egy életen keresztül többször is elásták a kincseiket, aztán vagy életben maradtak, vagy nem maradtak életbe. Tehát rendszeresen megtörtént az, hogy valaki talált valamit. Tehát nem kell azt gondolni, hogy olyan kincseket talált, mint ugye egy atyafi nálunk, azok a bizonyos szeúzó kincsek, ami aztán el is kezdte ugye a maga pusztító útját, mert olyan rendkívüli kincs. Hoztak is rá törvényt, vagy rendeletet a rabbik, hogy a talált kincsel mit kell csinálni. Ha szétszórt pénzt talált valaki, azt mondja, azt viheted, azt szedd össze, aztán örülj a szerencsédnek, de hát, ha valami rendkívüli előkerült, akkor ugye elben azt be kellett jelenteni. Tehát minden esetre ez egy mindennapi esemény is volt valahol, hogy valaki talált valamit a földön. Ezt a példázatot most ne arra gondoljunk, hogy hát ez aztán nem jelentette le ez a példázatbeli ember, Jézus nem jogászkodik itt, hanem felhasznál egy ilyen szituációt, ami mindenki számára jól elképzelhető, érthető helyzet volt, és érthető volt az öröme ennek az embernek. Tehát a kincs és az igaz gyöngy, ahogy mondtam, egy iker példázat, együtt is szokt tárgyalni, ugyanazt mondják el, de mégis van különbség a kettő között. Az Isten országáról szól mind a kettő, de talán így mondhatnám, hogy az oda vezető út azért egy kicsit más, minden esetre nekünk ez nagyon hasznos és segít bennünket a tovább gondolásban. Először is azt kell látni, hogy ez a szántóvető ember, ez nem keresgél, nem ábrándozik, hogy milyen jó lenne kincset találni, hanem ez keményen dolgozik. Végzi kétkezi munkát, szánt vet, a két keze munkájából kíván boldogulni, azt mondhatni, hogy egy magában bízó, realista ember, két lábbal áll a földön. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ő nem kereste a kincset, ő ment és végezte a maga dolgát, és így tervezte meg az életét, és egyszer csak ezen a terven kívül, ezen az elképzelésen kívül, ami az ő élete, azt lehet mondani, hogy a kincs találta meg őt. Sokszor hallok hasonló élettörténeteket, ahol nagy fordulat áll be, és azt mondja, hogy én nekem eszem ágában nem volt ebben az irányba menni, de csak megtalált ez a dolog engemet, és hát itt is azt mondanám, hogy igen, a kincs megtalálta őt. Izaiás próféta könyvében olvasuk ilyen igét, azt mondja az Úr, megkeresni hagytam magam azoktól, akik nem is kérdeztek, megtaláltattam magam azokkal, akik nem is kerestek. Azaz a pogányok felé fordul az Isten, az ő népe és a pogányok együtt, tulajdonképpen arról szól itt az Izsaiás 65, de azt mondja, hogy megkeresni ott a maga, akiket nem is kerestek. Tehát van ilyen, nem is ritkán, hogy úgy talál rá valaki a kincsre, hogy nem is keresett, egyszer csak megtalálja őt. Sokan vannak a mai világban ilyenek, hogy nincsenek ők esetleg egy szervezett közösségben, nem onnan érkeztek, teljesen máshol, teljesen más életben, és csak valahogy megtalálták, és nem ásták el, nem kótyavetyélték el, hanem örülnek neki, és élnek ezzel a nagy lehetőséggel. Aztán ott a másik út azért, az talán szabad mondani, hogy jobban illik a mi hát utunkra, ugye a kereskedő, aki folyton keres tulajdonképpen, ő aztán szakértője az igazi gyöngyöknek, de már az igazi nagy, csodálatos, a mindent ugye fölül író, elsöprő nagy gyöngyre. Nagyon érdekes dolog, bár nem erről akarok most beszélni, ugye, de egy kicsit azért belehozom a templomos gyülekezet, mi ember alakját, az igaz gyöngykereskedő, mert nagyon sok igaz gyöngy ment át a kezünkön. Ha az Úristen kegyelmes, akkor vasárpra valami kis igaz gyöngy csak akad, de még mindig várja az igazi nagy fogást. És gondoljunk arra is, hogy Jézus bíztat, hogy keressetek. Ugye tehát nem azt mondja, hogy hát esetleg szerencsétek lesz, hanem azt mondja, hogy ki keres, az talál. Az igaz gyöngykereskedő az ilyen típus, nem elégszik meg azzal, hogy ami van már, azért ezt azt összeszedtem, hanem keresi a páratlan szépséget és értéket. És tulajdonképpen nem azért kapja meg, mert keres, tehát sokat dolgozik, valahol ő is egy ilyen dolgozó ember, aki teljesít, hanem azt talál, aki nem adja fel. Illetve mondjuk így, hogy azt találtatik meg a szenvedélyes kereső, aki tudja, hogy találkoznia kell előbb-utóbb az élete igazi gyöngyével. Ha nem keres, akkor nem kap. Ha keres, az még nem azt jelenti, hogy megérdemli, de annak ad az Isten, aki nem adja fel. Tehát kétféle út, mégis azért ott van az azonosság, mert végül is mind a kettőt mondhatjuk bátran, hogy a kincs találja meg. A megtalálás pedig a kegyelemnek a pillanata. Sem a szántóvető, sem a kereskedő nem érdemelték ki. Egyszer csak rátaláltak erre a kincsre. Az egyik azt elmondta, hogy nem is kerestem, és egyszer csak megtalált. A másik folyton kerestem, szépséges dolgokat halmoztam fel, mégsem voltam elégedett, hiányom volt a sok-sok szépség mellett mégis, volt egy nagy alapvető hiányom, és egyszer csak megleltem. Megtörtént a csoda, hogy ez a kegyelemnek a pillanata, hogy Isten engedi magát megtalálni az Úr Jézus Krisztusban. Az ő szeretetének a megmutatása az a pont, ahol felismerés születik. Igen, ez az igazi érték. De a kereszten érettem önmagát adó Krisztus, és megrendül az ember azon, hogy az, akiben felismeri az Isten országa kincsét, az érette eljött, gazdag lévén, szegény életéretünk mindenét odaadta, ugye, én érettem, ugye, letette az Isten csodálatos világát, pokolra szállt érettem, hogy engem onnan kiváltson, akkor magam is nagyon drága kell, hogy legyek az Istennek, az Isten szemébe, én nekem is valami kincsnek, valami drága gyöngynek kell lennem, mégpedig a legdrágább, hiszen az egyszülött fiát adta értem. És ezután vagyok szabad arra, ezt megértettem, megtaláltam és megtaláltattam, hogy ennek fényébe döntsek, ugye a Filippi levél mondja, hogy ennek fényében, ugye, kárnak és szemétnek ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Tehát elmegy, eladja mindenét, és döntésre jut. Jön az a fordulat, amely talán váratlan és radikális, lehet olyan, mint a páli fordulat, ugye Pál fordulatnak is nevezik, de lehet lépésről lépésre történő, de egyet nem lehet ezek után, ugye, tessék-lássék módon dönteni. Nem lehet a régit is megtartani, meg egy kicsit az újat is, valahogy vegyítsük össze a kettőt, ahogy a gazdag ifjú ugye sem tudta, ezt föl is ismeri, és megszomorodva elmegy, mert a szíve az a régi, ez a pénzéhez volt kötve. Mert mi is az, hogy eladja mindenét, és megveszi azt a szántóföldet? Jézus mondja, hogyha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem, mert mit kér? A szívünket kéri. Nem kér ő igazából mást, szívünket kéri, ez az ára, vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, hogy társam légy a földön, de sokszor énekeljük ezt karácsony tájt. Az önmegtagadás nem más, mint a bensőm, az egész gondolkodásom, értékrendem, céljaim, vágyaim alárendelése az Úr akaratának, az ő uralmának. Ez a követés, a csatlakozás a Mesterhez. Mostantól kezdve úgy szeretnék élni, és úgy szeretnék haladni az úton, hogy ő legyen az, aki vezet engem. Ki látványosan, ki kevésbé, de előbb-utóbb ugye ki kell ennek derülni, hogy ez az ember szívet cserélt. Valóban más lett. Nem lehet elcsábítani, már nem lehet kivásárolni, nem lehet már más értékekkel előállni, és azt mondja, gyere, azért ez az sokkal jobb, vagy sokkal szebb ebből az én-centrikusságból, ugye Krisztus lesz a középpontba, Krisztus-centrikus élet lesz, annak a bemutatása is egyben, hogy más is van a világon, nem csak én, ugye ezt tanulja most már az ő mesterétől, akihez ugye véglegesen oda szegődött, mert elment és eladta mindenét. Tehát a kincsre bukkanó ember az azt éli át, hogy ő megtalált ember lett. Ugye a Kátéink mondja, az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ugye? Itt azért összecseng az, hogy ő a kincs, de én is azzá lettem, azzal, hogy a tulajdona vagyok. És ez teszi derűssé, nyugodtá, megajándékozza az örömre való készséggel. De Zákeus története jut az eszünkbe, amikor Jézus keresi Zákeust, hogy elbújik, elrejtőzik, Jézus megtalálja, és akkor ugye azt mondja, hogy sietve leszáll, örömmel fogadta, és frissiben dönt. Radikálisan nép, és egy új világba találja magát. Megtalálta őt Jézus, és ő pedig megtalálta önmagát. Ez volt az ő örömének a forrása, ugye ezt olvassuk a példázatban, hogy örömében elmegy, és eladja mindenét, és itt nagyon fontos a végére, hogy azonnal cselekszik, azonnal dönt, amíg ez a nagy motiváció, ez a nagy lendület ott van benne, mert itt van az ő ideje, itt van a kairosz arra, hogy döntsön, amely most odatik neki, és azt mondja, hogy ne hagyd, hogy ez elmúljon. Mindenesetre benne van ebben a példázatban egy kicsit ez a sürgetés, van egy ilyen magyarázat is, ha nem is erről szól az egész, de benne van, hogy akkor tudsz lépni és dönteni, amikor az Isten megtalál. És ez egy nagy pillanat, hogy mondtam, a kegyelem pillanatot ne szalasszuk el. De szintén ének mondja, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ha van fontos témája, imádságunknak, gyülekezetnek is vannak imádkozó csoportjai, és aztán majd lassan, majd ha belemegyünk pár hét múlva a bőjtbe, akkor annak különösképpen lehet témája az, hogy legyenek ilyen nagy lelki pillanatok a gyülekezetben, hogy megtalál minket az Isten, mi meg megtaláljuk őt, és akkor jussanak minél többen döntésre, mert kincsek között, kincsek fölött sokszor ugye járunk és élünk Isten kegyelméből, ő áldjon meg bennünket. Amen. A 296. dicséretünket keressük ki, és a 7. versét énekeljük. Így kedvel vígad én szívem, tehát 296-7. A dallam szintén ismerős, a Szép tündökről áll a csillagnak a 7. verse. Istenünk, tele van a szívünk köszönettel és hálával azokért a nagy pillanatokért, amikor egyszer csak megtaláltál bennünket, és mi igent mondhattunk, amikor válaszút elé érkeztünk, és a jobbik részt választottuk. És tudjuk azt, hogy sok rossz választásunk is volt, akkor elszalasztottunk alkalmakat. Megköszönjük, hogy nem mondtad meg kegyelmedet tőlünk, még tart a kegyelmi idő. Hadd könyörögjünk most először a mi gyülekezetünkért, hadd könyörögjünk azért a sok-sok mindenért, amit úgy szeretnénk elérni, megvalósítani, nagyszerű dolgok, valódi, igazi, drága gyöngyök, és mindnyájan együtt tudjuk rámondani az igent, mégis lássuk meg azt, hogy a legfontosabb dolog, a valódi, az igazi, az te magad vagy, akit meg kell találnunk, és aki mellett újra és újra döntenünk kell. Köszönjük, hogy ebben segítségünkre vagy, és fogod a kezünket, és nem eresztesz el bennünket, hiszen hajlamosak vagyunk arra, hogy elmenjünk, elkódorogjunk. Így kérünk téged most, hogy áld meg így bennünket ezzel. Elédbe visszük, édesatyánk, a mi közösségünknek családjait, most különösképpen megszomorodott szívűeket, a gyászolókat, azokat, akik olyan nehéz terheket hordoznak. Elédbe visszük a családi életeknek a kríziseit. Elédbe visszük a házaspárjainkat, ahol sok gond is van, de hálaadással visszük elédbe azokat, ahol boldogan, kiegyensúlyozottan élnek. A napi küzdelmek ellenére és tartják szövetségben egymást is, téged tudnak dicsőíteni naponta. Cserétbe visszük a kicsinyeinket, gyermekeinket, cserétbe visszük az ifjainkat. Hagy könyörögjünk érettük, hogy akkor, amikor az első igazán fontos és komoly döntéseket hozzák az életben, legyen ez foglalkozás, legyen ez párkapcsolat, legyen ez annak megválasztása, hogy hol szeretnek élni, elsősorban tőled kérdezzék meg, tőled kérjék, várják a választ, és ne adják fel addig, amíg bizonyosságot nem kapnak tőled. Légy velünk, édesatyánk, a jövő hétben, légy velünk a munkában, az aktív korosztályért könyörgünk, akik a munkadandárját végzik, szolgálatokért is könyörgünk, és köszönjük, hogy vannak, akiknek szívügyük a te közösségeidben, gyülekezeteidben a szolgálat végzése. Kérünk, hogy áld meg őket, adj erőt mindnyájunknak, hogy meglátszódjék rajtunk. Nem csak az, hogy hatékonyak tudunk lenni, hogy képesek vagyunk munkálkodni, mint a szántóvető, vagy képesek vagyunk ügyesek lenni, mint egy kereskedő, hanem mindenek előtt az öröm látszódjék meg rajtunk, hogy a te ügyedben járunk, a te országodat építjük, mert te elhívtál bennünket erre. Így kérünk, légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket, csak nem találom a hirdetésen, pedig bekészítette a gondok úr, csak menet közben elvesztettem. Köszönöm szépen. Tehát mindenek előtt megköszönjük a cserkészeknek a szolgálatot, és nem feledkezünk meg róla, hogy akkor Isten tisztelet után átvárunk a gyülekezeti teremben tejára, süteményre, amit ők szeretettel elhoztak, előkészítettek. Délután kisifi és nagyifi van a megszokott időben, hétfőn énekkar, és kedden pedig délelőtt egy babamamakör, fél tízkor, este pedig 6 órakor bibliaórák. A bibliaóra szerdán délelőtt 10-kor is megvan tartva, egy nyugdíjas körben, és egy új időpontunk is van szerda este, 6 órakor, amit elneveztünk újházi körnek. Ennek nagyon örülök, mert a régi házi körök működnek, Istennek hála, de újítani is kell, lépni kell, ne zárkózzunk be, és ne forduljunk be, és ennek beszédes jele, elsősorban Vandának köszönhetően ő vezeti ezt az új házi kört. Csütörtökön reggel a Biblia óra tovább folytatódik, a konfirmációk a megszokott időben, és újra aláhúzom, hogy szombaton hittanóra lesz, és ez most szombaton lesz, akkor a misszió, tehát nem egy héttel később, jó. És még egy nagyon fontos, de Berekfürdőn ott voltunk 2 napot, de valójában nem tudtuk az éves missziói programot végig tárgyalni, csak nagy léptekben is maradtak hiányok, már tavaly is úgy csináltuk, hogy nem sokkal utána egy úgynevezett missziói napot vagy délelőttet tartunk. Ez most szombaton lesz 9-től 12-ig, és főleg azokat a kérdéseket tárgyaljuk meg, amelyek nem lettek igazán kitárgyalva, nem lett a program meghatározva, esetleg felelősöknek delegálva. van itt néhány, és hogy ismerjék meg a szélesebb követ, tehát minden gyülekezeti munkást és minden érdeklődőt hívunk erre a szombatra, 9-12-ig, tehát igyekszünk nem húzni az időt, és, de át kell ezen menni, hogy az egész év összeálljon. Most már nem olyan egyszerű, hogy csak egy gyülekezeti programot csináltunk, ugye az is nagyon sűrű volt, mert most már két elég nagy intézmény programjával kell nekünk ugye összehangolni, és azhoz is közünk van, az iskolához, meg az óvodához, ezért is van erre szükség, miközben az ellen harcolunk, hogy ne szívjon fel bennünket az intézmény. Ez nem könnyű dolog, mert azért a gyülekezet a dolgok közepében. Tehát kibővített munkatársi megbeszélésre, de egyenként is még mindenkit megszólítunk, akit lehet, de ez nagyon fontos. Vasárnap pedig majd az óvisok fognak jönni, ugye mindig egy-egy csoport, most itt lesznek egy kicsi rövid műsorral, és akkor ők kimennek az istentiszteletről. A mai istentiszteleten Németh Judit testvérünk olvasta az ígét, és akkor az új házikör már hirdettem, tehát szerdán, ha Vanda akarod hirdetni, nem, akkor gyere csak. És aztán pedig átadjuk Gonok úrnak a szót.
Áldás békesség! Örömmel jelentem, hogy megtartottuk az első alkalmunkat már szerdán ebben az új házikörben. Nagyon jó kis csoport kezd formálódni, de várunk még szeretettel tagokat, olyanokat, akik még nem tartoznak más házikörbe, házi csoportba. Ezt már többször elmondtam, de azért elmondom azokért, akik még nem hallották esetleg, hogy a témánk mindig a vasárnapi ige hirdetés, tehát ezt fogjuk átbeszélni, kinek mit jelent és hogyan jelennek meg az életében ezek a gondolatok. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Köszönöm szépen, és én is szeretném megköszönni a cserkészeknek és a szülőknek a mai szolgálatot, mert gondolom ők is azért besegítettek egy kicsit. Február 19-én szerdán este 6 órakor lesz Fekete Ágnes könyvbemutatója itt a gyülekezeti terembe, amely egy kerekasztal beszélgetés formájában történik. A programnak a plakátja kint van az ajtón. Kérjük a testvéreket, hogy időben jelentkezzenek az óvodánkba és iskolánkba. Ezt nem lehet elégszer mondani, hiszen az iskolába való jelentkezés létszáma az már most több, mint amennyit föl tudunk venni. Tehát fontos, hogy a gyülekezeti tagok azok időben jelezzék, hogy jönnek, és tudjuk ezt figyelembe venni. Megjelent újra a gyülekezet történetünk, úgyhogy aki még ezt nem olvast, ezt a kis füzetet, az feltétlenül az iratterjesztésbe szerezze be, és használja ki ezt a lehetőséget, hogy közelebbről ismerje a gyülekezet kezdeteit, és végül, nem utolsósorban a bibliaolvasó kalauzt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Elindult a 1%-os kampány, ennek mi is része is vagyunk. Nagyon fontos, hogy a 1% az egyrészt a közegyháznak a működését támogassa, másrészt pedig a gyülekezetünknek a támogatását a Budafoki Református Keresztény Alapítványon keresztül. Ez azért is fontos, hogy esetleg olyanoknak is szóljunk, akik nem adják oda sehova, hiszen a magyar lakosság többsége nem adja oda az 1%-át senkinek, vagy valamilyen ilyen általános állami célra adja oda. Nekem vannak ilyen ismerőseim, akik azt mondják, hát ha azt mondod, hogy az alapítvány jó dolgokat csinál, meg ti tényleg jó dolgokat csináltok, akkor odaadom az 1%-omat. Próbáljuk meg így a környezetünket erre buzdítani. Egyik oldalon nagyon pozitív dolog, hogy a több gyermekesek adókedvezményt kapnak, másrészt ez megjelenik az alapítvány bevételében, mert körülbelül a felére csökkent ennek következtében az alapítványunknak a támogatása, ami aztán végig gurul azon, hogy például a nyári gyülekezeti tábornak a finanszírozása az kezd nehezebb lenni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy a 1%-ot azt próbáljuk meg begyűjteni, és főleg azoktól, akik még eddig sehol sem voltak, azt nyilván tudom, hogy a gyülekezeti tagok ebbe komolyan közreműködtek. És akkor még egyszer hívok mindenki szeretettel a szeretett vendégségre, tehát lehet erre is átmenni, vagy körbe, mindegy, hogy milyen útvonalon, de találjuk meg a gyülekezeti termet, és egy kicsit vegyüljünk el a cserkészek között. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, tehát akkor némi kincskeresésre ösztönözzük a gyülekezetet, valamint a kijáratnál van a plakátja a Fekete Ágnesféle könyvnek, ő egy bőti kis áhítatos könyvet, vagy meditációs könyvet csinált, amit a jövő hét utáni héten lesz a szerdán este, úgyhogy örüljünk ennek, hogy ilyenek is megjelennek, és jöjjünk el, és akkor keressük ki a 198. énekünket, és énekeljük befejezésül. Ti keresztények, dicsérjétek Istent! Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.